halmaszál, merre jár a pál. Tenger szélén, hegyek élén, havas sziklák menedélyén, hol folyong a messzi vágyó, tűzhegyjáró, felhőszálló, tengerecki, tengerecki pál.
Mauna Ulu. Kráter a Mauna Loa vulkán oldalán, a Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén. Errefelé mindennapos dolog a vulkáni tevékenység. Ez a krátertó már évek óta egyfolytában aktív. Aki működő vulkánon jár, bizonyos értelemben a Föld történetének több milliárd évvel ezelőtti korszakába képzelheti vissza magát. Hiszen a mai, a szilárd földkérek keletkezése valahogy úgy zajlott le az egész világon, ahogyan azt ma, mintha egy modellt szemlélnénk, a Hawaii-szigetek viszonylag békés természetű vulkánjai megfigyelhetjük. De mit jelent az, hogy békés természetű tűzhányó? Induljunk csak el a néhány nappal ezelőtt még folyékony lávamező, üvegszerűen megszilárdult, töredező, nehezen járható felszínén. Több mint 1000 méter magasságban járunk, de semmi jel nem utal arra, hogy hegyen lennénk, méghozzá egy 4000-es hegyóriás oldalában. Csak hogy a Mauna Loa igaz, hogy 4170 méter magas, de csak nem 100 kilométer átmérőjű, mert a robbanások és törmelékszórás nélkül szinte kizárólag lávafolyásból felépülő vulkán kiömlő kőzetolvadéka annyira hígan folyó, hogy hatalmas távolságokban lepényszerűen terjed szét. És csak ez a tegnap óta felnőtt kis lávakúp jelzi, hegy születésének vagyunk tanúi. Persze, ahány vulkán annyiféleképpen keletkezik, de a legtöbb mégiscsak kúp alakú. A magasba szórt és az egyre növekvő hegy lejtőjére visszahulló törmelék építi fel. Ilyen az Etna friss, a felvételkor még alig fél éves törmelékkúpja. A földközi tengerből kiemelkedő Stromboli, a chilei Andok hegyrengetege számos vulkánjának egyike, vagy a világ legmagasabb működő tűzhányója, az 5897 méteres ekvádori Cotopaxi, vagy a közelében lévő magasabb, már kialudt Chimborazo. Ezek jól mutatják ezt a fiatal vulkánokra jellemző formát. A Chimborazo egyben azt is, hogy ha a vulkán működése megáll, a külső erők pusztító, legömbölyítő tevékenysége azonnal észrevehetővé válik. A Hawaii vulkánok viszont szinte kizárólag a hígan folyó lávából épülnek fel. Az ilyen lávadombok pedig úgy keletkeznek, hogy a mélyből feltörő forró gázok ezen a helyen valósággal óriás buborékokká fújták fel a már-már megszilárduló sűrű lávát.
We're at the Hawaiian Volcano Observatory on the island of Hawaii, A Hawaii-szigeteken vagyunk, ahol a vulkánkutató obszervatóriumban geológusok és geofizikusok 16 főnyi csoportja évtizedek óta tanulmányozza az itteni tűzhányók működésének természetét. Ez a kutatóállomás a Föld legaktívabb vulkánjának, a Mauna Loa oldalából kinőtt Kilauea-nak az oldalában van. Ezt a vulkánt és az összes többi hozzá hasonlót a kutatók pajzs vulkánnak nevezik. Ezek a tűzhányók többnyire kitörés közben is meglátogathatók, ezért a nagy közönség békés, szinte családias vulkánoknak nevezi. Ezek működése nem jár hatalmas robbanásokkal, nem árasztják el a környéküket izzó kőzetdaraboknak, vulkáni bombának, és izzó kőzetpornak, vulkáni hamunak az áporával. A rengeteg kiömlő láva mégiscsak kevésbé veszélyes. Van idő elmenekülni előle, még akkor is, ha lakott hely felé veszi útját a láva folyam. A megismétlődő láva folyások anyaga pajzs alakban terül szét és rétegződik egymásra, innen az elnevezés. A Mauna Loa oldalában kisebb-nagyobb megszakításokkal állandóan élénk a vulkáni tevékenység. Most, amikor önök itt vannak, már negyedik éve működik a Mauna Ulu nevű mellékkráter. Itt a felszínre törő láva valóságos tó formájában tölti ki, amint egy 400 méter hosszú mélyedést. Honnan ez a rengeteg izzó kőzetanyag? Alattunk a csendes óceán fenekén egy hatalmas, aktív repedés húzódik végig, nagyjából északnyugat délkeleti irányban. Az ennek mentén feltörő anyag építette fel a Hawaii-szigetek vulkáni szigetsorát, mégpedig úgy, hogy északról délfelé haladva a szigetek egyre fiatalabbak, aktív vulkáni működés már csak a legdélebbi, legnagyobb szigeten van. Talán kevesen tudják, hogy minden bizonnyal a Mauna Loa és a szomszédja, a már kialudt Mauna Kea a Föld legmagasabb hegyei, ha alapjuktól a csúcsukig számítjuk magasságukat, hiszen mintegy 5000 méter mély tengerfenékről emelkednek, több mint 4000 méter magasra a tenger szintje fölé. A bennük lévő anyagmennyiségre pedig jellemző, hogy a Mauna Loa számított köbtartalma mintegy 10000 köbmérföld, ami annyi, hogy eddig kiömlött lávájával az Amerikai Egyesült Államok egész területét 5 méter magas egyenletes lávatakaróval tudná befedni. A lávató anyagát a Föld mélyéből állandóan feltörő izzó gázok tartják szinte állandóan forrásban. A gázfeltörésektől távolabbi helyeken a láva hamarosan megszilárdul, és a még izzó, folyékony kőzetolvadékon úgy úszkálnak ezek a kéregdarabkák, mint a jégtáblák az ajlóvizen. Hasonló folyamatok játszódhattak le óriási méretekben a mai földfelszín születésekor.
A kráter szélén állva tehát, mint kicsinyített maketten azt a folyamatot látjuk, ami legalább 4-5 milliárd évvel ezelőtt az egész Földön lejátszódott. Amikor bolygónk hőmérséklete 1000-1200 fok volt, minden kőzet anyaga természetesen cseppfolyós állapotban volt. Itt ez az izzó bazalt láva ilyen hőmérsékletű. Amikor ez alásüllyed, akkor kezd a kőzet megmerevedni. ...800 fok körüli hőmérsékleten a felszín már mindenhol forró, de szilárd, víz természetesen még nincs, csak vízgőz. A légkört pedig azok a gázok és gőzök alkották akkoriban, amiket ma is ont magából a vulkán. Ezeknek nagy része széndioxid és különféle kénes gázok. Hasonló légkörről tanúskodnak egyébként a Vénusz bolygóra küldött űrszondák is. Egy mai vulkánkitörés során természetesen még a hegy közvetlen környezetében sem alakulhatnak ki újból ezek az őskori állapotok. Hiszen bármilyen óriási energiát szabadít is fel egy-egy kitörés, de mégiscsak elszigetelt jelenség a Föld egészéhez képest. Másrészt a gázok és gőzök is egy már kialakult légkörbe jutnak, és ott hosszabb-rövidebb idő után eloszlanak. De 4 milliárd évvel ezelőtt is az élet nélküli felszín felett valahogy így gomolyoghatott ez a gázkeverék. Amikor a fokozatosan hűlő felszín hőmérséklete elérte a 374 fokot, akkor kezdődhetett meg magas atmoszférikus nyomáson a vízgőz lecsapódása, vízzé kondenzálódása, és megszületett az ős óceán. Addig viszont ez az egész óriási vízmennyiség, a mai világtenger minden csepp vize, ott lebegett a levegőben. A tengerek kialakulása teremtette meg a lehetőségét annak, hogy bolygónkon kialakuljon az élet. Ehhez természetesen még hosszú-hosszú időnek kellett eltelnie, mindenekelőtt az óceán vizének kellett 100 fok alá lehűlnie. A korábban született kőzetfelszín azonban még nagyon sokáig élettelen maradt. Sok más tényező mellett már csak a felszín felett még sokáig gomolygó, folytó gáztömegek tették lehetetlenné a szerves élet kialakulását. A hőmérséklet már sokkal kevésbé jelenthetett akadályt, hiszen a felszínre kerülő kőzetolvadék szinte a levegővel való érintkezés pillanatában megszilárdul. Még akkor is, ha esetleg csak néhány centiméterrel alatta, ott a föld belsejének izzón folyó anyaga. Az élet az őstengerben született. Ennek vizében már benne voltak azok a legegyszerűbb anyagok, amelyekből a szerves vegyületek keletkezhettek. Ezeket az itt látható koadszervátumokat laboratóriumban állították elő. Ilyen lehetett a legegyszerűbb élőlények szerkezete. Csak hogy ezek létrejöttéhez különleges körülmények, kemény sugárzás, elektromos kisülések szükségesek. Az ősföld légköréből még hiányzott az oxigén és az ózonréteg, amely ma már ernyőként fogja fel ezeket a világűrből érkező sugarakat. Az ősóceán tehát alkalmas volt ezeknek a vegyületeknek a keletkezésére. A sugárbombázás hatására így keletkezhettek az első olyan nagy molekulák, amelyek már önreprodukcióra voltak képesek, és ezekből jöhettek létre az első kezdetleges élőlények. De még mindig újabb, legalább 2,5 milliárd évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az élet kiléphessen a szárazföldre. Először valószínűleg a mai zúzmókhoz, mohákhoz hasonló ősnövények bevonata jelent meg a sziklákon. Majd ahogyan a fűszálak ma is azonnal megjelennek a tegnap még élettelen lávamezőkön, úgy hódították meg fokozatosan a szárazföldet a magasabb rendű száras növények is. Ezzel egy időben a széndioxid egyre fogyott, az oxigén mennyisége pedig nőtt a levegőben, s így vált a légkör fokozatosan alkalmassá a szárazföldi állatok számára is. Csak hadd emlékeztessünk itt az előző filmünkben bemutatott egyszerű kísérletre. A növények, a víziek és szárazföldiek egyaránt szüntelenül termelik és juttatják a levegőbe az oxigént. És mennyi változatos megjelenési forma alakult ki azóta? Hiszen az új-guineai Mount Wilhelm oldalában a 3000 méternél is magasabban fekvő kis tócsa felszínét borító baktérium bevonat épp úgy növény, mint a Grand Canyon száraz sziklafalán tenyésző zúzmó. Vagy a Hawaii lávamezőkön néhány év alatt megtelepedő erdők épp úgy a növényvilág alkalmazkodó képességét jelzik, mint az egyes trópusi hegyvidékeken megtalálható fatermetű páfrányok, amelyek akarva akaratlan a 300 millió évvel ezelőtti kőszénkor képét idézik fel. De a napsugár nem csak azáltal élteti a növényeket, hogy lehetővé teszi a fotoszintézis útján, hogy szervetlenből szerves anyagot készíthessenek leveleikben, hanem azáltal is, hogy az ehhez ugyancsak nélkülözhetetlen vizet mozgatja a légkörben. A tengerből a napmelege által felszippantott párát a napsugárzás hatására meginduló szélrendszerek szállítják szerteszét a földön. Ahol sok a csapadék, ott természetesen dús növényzet fejlődik. De ahol kevesebb, ott a másféle, a szárassághoz alkalmazkodott fajok jelzik a növényvilág elterjedésének határait. És mert csak a növényekben keletkezik szerves anyag a Földön, csak a növényvilág tette és teszi lehetővé az állatvilág, majd az ember létrejöttét és annak fennmaradását. És az élet több mint 3 milliárd éves pályafutása során lényegében az egész Föld felszínt meghódította. Le egészen az óceánok mélyéig, hiszen 10 000 méteres mélységben is találtak már állatokat. És fel egészen a 6-7 000 méteres magasságokig, ahol az Andok csúcsai felett keringő kondorkeserűk jelzik az élet elterjedésének felső határát. Ezt a végpontjaiban csak nem 20 kilométeres, de a Föld egészéhez képest mégiscsak hajszál vékony réteget nevezzük bioszférának. A Nápoly környéki kénfortyogók az alvilági energiának csak kis töredékét hozzák felszínre. De a vulkánkitörések energiája ma még messze felülmúl minden ember által előállított energiát. Hiszen egyetlen közepes vulkánkitörés 50-szeresen múlja felül a hiroshimai atombomba robbanásának energiáját. A levegőbe juttatott széndioxid, kén és egyéb vegyi anyag tekintetében az ember már sokszorosan felülmúlta a Föld valamennyi tűzhányóját, komolyan veszélyeztetve ezzel nem csak a növényvilág, hanem egyes területek lakosságának életfeltételeit. A vulkáni kitörés viszont bőséges lehetőséget biztosít az élet megtelepedésére.
A hawaiiaknak számos legendájuk van a vulkánokról. Ezek közül a legismertebbek a Pelé istennővel kapcsolatosak. Pelé hitük szerint itt lakott Kilauea kráterében. Ha a vulkán működni kezdett, azt mondták, Pelé haragszik. Ha máshol tört ki tűzhányó, és a Kilauea nyugalomban volt, azt mondták, Pelé látogatóban van. Az istennő jelenlétének kézzel fogható bizonyítéka volt a kráterek környékén mindenütt található Pelé haja. Ez az érdekes képződmény úgy jön létre, hogy a kráterből felreppenő kisebb lávacseppeket a szél vékony, üvegszerű fonalakká húzza ki, és ez a haj lepi el a kráterek környékét a szuvenír gyűjtő turisták legnagyobb örömére. Csak hogy a felszedett istennő haj annyira törékeny, mállékony, hogy szinte azonnal porrá omlik a szerencsés gyűjtő kezében.
A tömörebb vulkáni kőzet természetesen ellenállóbb, de sokkal gyorsabban mállik el, válik termőtalajjá, mint bármely más kőzet a világon. A belső és külső erők leglátványosabb összecsapása itt zajlik le a vulkánok környékén, mert amilyen gyors itt a kőzet keletkezése, csak nem olyan gyorsan kezd pusztulni is. 1-2 éven belül már megtelepszik rajta a növényzet. A külső erők hatásához akkor még a növények repedéseket tágító és kémiai mállasztó hatása is hozzájárul. Talán hihetetlenül hangzik, de a frissen kiömlött lávamezőkön 1-2 év múlva már mezőgazdasági művelést is lehet folytatni. A természetes beerdősödés folyamata ennél lassú, de néhány évtized után már szinte teljesen eltűnnek a kopár lávamezők. A Maui szigeten lévő híres Haleakala tulajdonképpen nem is vulkáni kráter, hanem a külső erők hatására kivált hatalmas eróziós mélyedés. Thank you. Ennek az aljára később az utolsó kitörés is a múlt században volt. Néhány szép kis vulkáni kúp, hamukúp halmozódott fel, szinte holdbéli arculatot kölcsönözve ezzel a kopár mélyedéseknek. A darabokra hulló kőzet, ahogy a nehézségi erő hatására a meredek lejtőkön a mélybe kerül, szinte darabnagyság szerint rendeződik el. A legdurvább törmelék a világosabb színű. Ahogy finomodik a méret, úgy válik egyre sötétebbé az ezzel a törmelékkel borított lejtő. Az eredeti Hawaii növényvilág képviselői már szinte csak hírmondóként élnek a Haleakala vulkán oldalán. Az ezüstkard nevű szárazságtűrő növény utolsó mohikánjai, az egész világon csak egyedül itt találhatók, a terület féltve őrzött kincsei. Ebben a magasságban természetesen már ritkább a növényzet, de ez nem azért van, mintha itt soványabb lenne a talaj. Egész egyszerűen itt már az erdőhatár legfelső szélén vagyunk. E felett már csak bokrok, még feljebb pedig csak gyepszint található. Néhány év alatt ilyen vastagságban mállik termékeny talajjá a kemény bazalt. Az erdőövezet alján, ahol már a hőmérsékleti viszonyok is kedveznek a trópusi növényeknek, a gazdag vulkáni talajon, ami a növény számára szükséges minden ásványi anyagot nagy bőségben tartalmazza, hihetetlen termés átlagokat produkáló mezőgazdaságot lehet létesíteni. A néhány száz méteres magasságokban elsősorban ananászt termesztenek, amiből csak a konzervexport eléri az évi 30 ezer tonnát. Még lejjebb, a tengerparti kisimuló lapályokon pedig évi 12 millió tonna cukornádat aratnak, amiből 1,2 millió tonna nyers cukor készül. A vulkáni talaj termőképességére jellemző, hogy itt egy hektáron 350 mázsa zöld anyag termelődik, és ez a legmagasabb termés átlag a világon. Ahogy mondtuk, a vulkáni vidékeken a leglátványosabb a belső és külső erők harca. A csendes óceáni szigetekre még fokozottabban érvényes ez. A legöregebb Hawaii-szigeten, Kauain már csekély néhány millió év alatt 1000 méteres kanyonokat vájt a felszínbe a víz. Több mint 1200 méter magasan állunk itt az óceán tükre felett. Ezt a mély völgyet és oda át azt az össze-vissza szabdalt hegyoldalt mindössze 8-10 millió éve pusztítják a felszínformáló erők, pedig ennyi idő a legtöbb hegységben még sokkal kevésbé vehető észre. Lenn a tengerparton szintén hatalmas erő a hullámverés csökkenti évről évre a szigetek területét. A sokszögű lapok mentén megszilárduló kemény bazalt pusztulásakor ezek mentén válik el. Így hozza létre ezeket a gyakran fantasztikus formákat. Pillanatban úgy tűnik, hogy a külső erők, amelyek látszatra sokkal szerényebbek, mint a föld mélyében tomboló hatalmas erők, jelentős fölényben vannak azokkal szemben, hiszen a vulkánosság például viszonylag kis területre terjed ki. Mégsem kell attól tartani, hogy még ha óriási időtávlatokban is a külső erők mindent lerombolnak és mindent elnyel az óceán, mert a földtörténet eddigi tanúsága szerint nyugodtabb szakaszokat mindig követte még idáig új földségek kiemelkedése.
Eleanor Roosevelt több volt, mint egyszerű férjes feleség. Életük nagy események központjában zajlott. Eleanor teljesen alárendelte életét lendületes férjének és ijesztően sokat követelő anyósának, Sarahnak. Miközben férje bevonta a közügyekbe, viszonyt kezdett titkárnőjével, Lucy Mercerrel. A házaspár tárgyalt a válásról, de Eleanor úgy döntött, hogy együtt tartja a családot. Minden vitájuk ellenére a Roosevelt házaspár egy pár maradt. Ezen még Franklin hűtlenségesen változtatott.
fertőtleníteni kell.
A Bepanten Plus krém nem csak fertőtleníti, hanem gyógyítja is a sebet, és közben hűsítő hatása révén enyhíti a fájdalmat. Bepanten Plus. Sebgyógyítás és fertőtlenítés gyengéden. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Csináljuk együtt a fesztivált! Szerda éjfélig itt a lehetőség, lehet szavazni. SMS-ben vagy telefonon küldjék el a kedvenc dalunk kódját, és meglátják, a hatás nem marad el. Melyik legyen az ország legnagyobb slágere? Szerdán éjfélig küldje el szavazatát a 0691-331-361-es telefonszámra.
Szavazzon és nyerjen egy Citizen fényenergiával működő EcoDrive karórát a TimeCenter.hu-tól, vagy egy Sanjin VR1-es prémium asztali rádiót a Sanjin Optitek Kft-től, vagy egy két főre szóló kényeztető wellness hétvégét félpanzióval Hévízen a 4 csillagos Hotel Európa Fit felajánlásával.